37 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 34-36 fokot mérnek. Tovább fokozódik a kánikula. A maihoz hasonló, derült napos idő lesz holnap is. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Késő este általában 14 és 21, délután 34 és 39 fok közötti értékek várhatók. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében valószínű.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jadviga párnája. Závada pár regényének rádió változata. Második rész.
Ma 915. március 1-én van a feleségem 28. születésnapja. Egy nyakékkel fogom estére felköszönteni. De bárcsak egymással is egészen meg tudnánk ajándékozni magunkat ma éjjel. Mert Jadvigám ölébe vágyom végre jutni. Nem csak az ő állításával teljesen átidatott testemnek, hanem homályos vallomása óta kétségektől gyötört lelkemnek is így remélve csillapodást. Hogy akkor talán bizonyosságot is nyerek, akár, mint remélem, még megnyugtatót, akár olyat, mely beteljesíti ugyan rettentő gyanúmat, de ki is szakít ebből az idegszaggató gyanakvásból? Ám de lehet-e nekem jobb egy gyanúnál a fájó bizonyosság? Nem tudom, de akkor is jöjjön már, aminek jönnie kell. Már csak a hitvesi állapotnál fogva is. Hát nem várhatunk tovább. Férj, feleség, közös ágyban, minden egyes hajnalt fogvacogva, Szüzen! Lehet, hogy tényleg vannak már a szívének történetei.
Ami itt jön, az is eredetileg hátul volt. Anyusom Jadviga beleír Ondris naplójába című részében, csak én ide tettem. Kb. 22 évvel később, úgy 937 májusában írta.
Hol vágjak hát bele? Drága múj millé, azt a réges-régi titkomat bízom először magára. És nem tudom, jobb lett volna nekünk, ha tud róla, hogy egészen addig, amikor ő oly hirtelen, teremtő élete legjavakorában elment, szerettem egy férfit. Egy álmomat. A maga édesapját, Osztatni Györgyöt. Ha arra volna kíváncsi, mikortól és hogyan, azt felelném, örök időktől fogva, s lelkem, szívem minden ízében. Maga talán azt mondaná, hogy gyermeki ragaszkodás lehetett ez a jóságos apácskához. Én is így hívtam őt. Szeretet és hála. Mint egy érzelmeket szomjazó bakfis magányos képzelgésének kovásza keresztett valószerűtlen rajongássá egy ideál iránt, és ezt hitte szerelemnek. Eleinte biztosan így is volt, de talán sohasem csak így.
Na de a továbbit elrakjuk, majd inkább későbbre.
Sóhajtva dobtam félre tegnap reggel a tollat, mert semmire se jutottam, ahogy aztán éjjel Jadvigával sem. És utána néztem gazdasági dolgaimnak, miket erősen hanyagolok hónapok óta. Igazítókézbe kellene venni az ügyeket, hogy birtokos üzletem virágba boruljon. Mégis elkerülik fejemet a biztató ideák, amik apofkám elméjében a maguk idején egymást tiporva hemzsegtek. És tudom, mert mamufkám sérelmesen hányta apácskám szemére gyakran, hogy már mint hónapos férj is itthon hagyta őt, mert aratómunkásokat vezetett a Dunántúlra, hogy pár nap után Németországba fusson a Winkler béni bátyjához, Ludwighoz Felgastba. Míg nem utóbb nagy emberfuvarozási tervekkel tért meg, hogy transportokat kezdenek organizálni az Amerikába kívánkozó népeknek, kik a nagy magyar alföldről el nem fogytak, aztán majd 2 évtizeden át. Közben Jadvigám árvalányi neveltetése üggyel bajjal került csak jó mederbe. Noha apácskán fizette az Anka nevű szoptató dajkát, s fedezett minden további költséget is. Mamufkám pedig ostorozta jótevő apácskámat, hogy mi a fészkez rányi köze van neki mások porontjához.
Ez egy olyan figyfene prackarika féleség.
Apofkám akkor a szomszéd faluba Spevács tisztelendőjékhez szegődtette el szolgálni Ankát a saját piciével és Jadvigával együtt, de azzal, hogy minden költséget ő áll, a papék viszont tartoznak a kis Jadvigának szintúgy olyan otthont adni, mint a magukéinak. Istennek hála, hogy neki, a mindenhatónak ez a szolgája, a jólelkű gyermekszerető papnéval együtt az öröm és szeretet fészkében gyámolították az árvát. Emlékszem, Gregorból e históriát csak tavaly előtt nyáron csaltam ki, miután apácskám egy különösen heveny, veszedelmes korral ágynak esett, és 2 búcsúzó hét alatt, mely életem legfájdalmasabb ideje, 1914. február 8-án 49 esztendősen itt hagyott bennünket. A rettenetes hírt én írtam meg Jadvigának, aki kétségbe esett levélben vallotta meg nekem fájdalmát, és hogy jótevőjének örök hálával tartozik, de meg is aprehendált, amiért nem sürgönyöztem érte rögtön, ahogy Apofka beteg lett. Istenem, drága lélek, nem írhattam neki, hogyha megérkezik, mamovkám tembese ereszti a házba. Úgy sejtettem, Jadviga nem tud a haragról, ami anyácskámat kifürkészhetetlen okból fűti az árva ellen, már annak születése óta.
Látja, szüleinkről is milyen keveset beszélgettünk. És tényleg nem tudta Mondriskám, hogy maga mit tud róluk. Itt olvasom csak, amit az öreg Gregortól hallott, hogy apácska talán elvehette volna Ponyicki kántortanító lányát, édesanyámat. Vagyis, hogy választhatták volna egymást. Ha nem éppen az volna rejtélyes ebben, került-e akadálya választások szabadságának útjába, vagy sem? S hogy szüleink szerelmének miért kellett megszakadnia? Hisz György apácska hirtelen eljegyzése mamovkával nagyon is dacbólinak látszik. De hogy a másik oldalon apám és anyám közt mi történt, miért és hogyan fonódott össze életük arra a rebbenésnyi időre, melyből én épp hogy csak kicsirázhattam, s már végük is volt, erről semmit nem tudhatok.
Jadvigával, akit apofkám pedig testvéremül fogadott, gyermek és serdülőkoromban keveset találkozhattam. A már nagyobbacska leányt, mint kicsi mamlaszkölyök párszor láttam csak a papéknál, majd amikor Pesten kerestük föl őt apácskával, a Váci utcai angol kisasszonyoknál. Utána évekig nem láttam Jadvigát, mert a Szentpölteni intézetbe iratta át apofka, ahol már egyedül látogatta. Magam pedig, mint gyerekkorom kedves meséjének tündérlányára gondoltam csak rá, akit sosem felejthetek már el, de a maga testi valójában találkozni, hogy is remélnék vele, hisz kinőttem a tündérmesékből. Így módon hát oly merész terveket, mint amiután apácskám elvitt hozzá Stralsundba, korábban hogyan is szőhettem volna ő köré magamnak.
Tudja, Ondriskám, apácskát iskoláimban sokan vélték látogatáskor az én édesapámnak. De én sose hittem, hogy ő az apám volna. Mamicska Anka, a dajkám, s fölnevelő anyám, Judit mama tiszteletesné ugyanis kicsi lánykoromtól kezdve beszéltek nekem elhunyt szüleimről. Később tudtam meg, ezt apácska kérte, hogy halljak róluk, Ponyicki Máriáról és Palkovics Endréről, még ha titok lengte is be végzetes sorsukat. Sokszor próbáltam édesanyám alakját elképzelni. És utóbb úgy éreztem már, mintha emlékeim is lennének róla. Őriztem anyámról, és ahogy maga tudja, őrzök is, 3 fotográfiát. Szívszorítóan szép volt leánynak, fiatalasszonynak. És nem csak én tartottam annak.
Úgy látszik, anyusom elvesztette, mert már csak egy van meg. De szerintem ő szebb volt, mint az anyukája.
Rám maradt 1-2 kendője, terítője. Megkaptam az ágyneműjét. És gyermekéveimtől a mai napig azon a párnán alszom, amit ő díszített fehér slingelt hímzéssel. Sokszor álmodtam róla. És nem értettem. Hogyan láthatom álmomban, ha nem emlékezhetek rá? Pedig láttam. Egyévesen is láttam és hallottam. A gyötrelmes feltételezést, hogy anyám vajon önkezével vetette véget életének, mamicska Anka határozottan tagadta, holott a fülembe jutott, hogy ezt rebesgetik. Apácska pedig egyáltalán nem akart erről beszélni.
Hosszú, keserves tanulóéveim következtek a gimnáziumban és Kosztkvártéjon farkascsendőrkapitányéknál. Drákói szigor, minutákra osztott, katonás napirend korlátozott, amit anyám parancsolt rám itthonról, miként a fenyítéseket is. Térdeplés, mogyoróvesszőzés, kamrába csukás, vagy könyvelkobzás formájában. Mamovkám akarata az volt, hogy ügyvédnek tanuljak, hogy megmutassuk a zsidóknak, nem csak az ő porontjaikból lehet itt fiskális. Példázatához a bezzeg gyerek, Apofka ügyvédbarátjának, Béni bácsinak a fia, Winkler Franci lett. A maturálást követően 1912-ben utaztattak és felgázti gazdagyakorlatra küldöztek engem is, de mire a következő évben jogot kezdhettem volna hallgatni, eldőlt már minden. Azon az 1913-as nyáron apácskámmal együtt mentünk Stralsundba, hol Jadviga egy további Winkler rokon nemzetközi kereskedésénél volt már angol-német-magyar levelező, és ahogy üdvözléskor belepillantottam türkiszín szemébe, föltorult bennem minden emlék. Ő utána való vágyam mélyreásott csírája 1 perc alatt hajtott ki, szökött szárba és hányt virágot, és onnantól fogva se karrier, se tanulás, se Budapest nem érdekelt, csak egyedül ő, Palkovics Mária Jadviga, az én rozmaring virágom.
Leginkább az rendített meg, hogy amikor Szentpöltenben lematuráltam, apácska elvitt vacsorázni, pezsgővel köszöntött, és akkor mesélt nekem először a szerelmükről édesanyámmal. Történetük, mintha hájogot rántott volna le szememről, és megindultan éreztem, hogy vágyaim föltámadnak bennem. Most, hogy érett lehetek már erre, szerethessem ezt a férfit, mint nő is, mint egyszerre anyám és én, akik életében őt igazán szerettük. Egyre tisztábban kirajzolódó érzéseimről semmit sem árulhattam el apácskának. Most már épp arról kellett hallgatnom, ami mind jobban betöltött.
Már megint csupán a csaló italbátorítása alatt veselkedem neki, jegyzőkönyvemnek. Hogyan is szólt hát a Jadvigám által tett vallomás késő éjjelig tartó ostrom s védekezés után?
Mit vétettem el?
Moly Mili, maga nem vétett semmit se, drágám.
Hanem? Hát kicsoda?
Csak én bennem van a baj, csak is én bennem.
Miféle?
Tudja, Andrisko,
igen?
De kérem, ne faggasson tovább. Elmondom majd úgy is, amit elbírok mondani. Be kell magának vallanom, hogy ez nem először történik velem, bocsássa meg, hogy hamarabb nem volt erőm.
Akár eleven zsigereket rántottak volna meg bennem. Felülvén előre görnyedtem, az ágytámlára szegezve a szemem.
Mikor?
Hogyan? Kivel? Valljad már ki, hogy ez nem először, miképpen értendő? Micsodát nem először? Hm? Beszélj már te!
Jaj, ne, ne üssön meg!
Há, úgy kell nekem az ökörnek, ha ennyire vak voltam.
Ne bántson, ne roncson el mindent.
Hogy én? Hogy én nem?
De hát nem is úgy. Jaj, hát... De hát nem lehet ezt így, nem lehet.
Nem lehet? Mit? Mit nem lehet?
Jaj, szépen kérem, üljön le. Adja a kezét, várjon kicsit még. Legyen türelemmel.
Vállamra hajtott a fejét, majd hátra döntött a párnára, s fekve simult mellém. Akkor annyit mondott, hogy Németországban ismert meg valakit, de utóbb csalódott benne. Hogy volt temérdek ígéret, s megszegett szó, még egyszer aztán rájött, nem bízhat meg benne soha. Fogadtam én tovább, hisz tudni akartam, mi történt köztük, és hogy amaz mely szavát, és miként szegte meg végül. De tovább egy tapottat se.
Érje be, drágám, kérem, most ennyivel. Majd megtudja majd. Meglátja majd a többit.
Önnek idestova másfél hete. És nem tudok semmit most se.
Másfél hét. Anyus 22 évvel később kezdi majd elárulni.
Hányszor kért erőstelve a bocsánatomat azért, mert erővel akart vallomásra bírni házasságunk kezdetén. Amit egy bizalmas percben én el is kezdtem, de maga türelmetlenül támadott rám. Ki vele? Mikor? Hogyan? Kivel? Nem bírtam felelni, és úgy éreztem, egy életre megszakadt bennem az őszinte vallomás készsége. És talán csak most ideírva lennék képes ezekről is szólni.
Ebéd után eljött a Hruska disznófölvásárló. Titokzatoskodva kezdett pipa tömésbe, nem tudtam, mit akarhat. Kocintáskor pedig kacsintva kérdezte.
No tak, brat moj, tak môžeme čakať aj teba?
Hogy hát akkor atyám, fia, öcsém, mi tégedet is lehet, hogy várjunk.
Nagyot néztem, hogy hova hívna engem. Hogy hát nem beszéltem még a tisztelendő úrral. Én ugyan nem. Na, hogy akkor ő most, mint eddig szlovák gazda a másikat, akik ugye mégiscsak valakik volnánk itten, meghív holnap estére magához. Rácsodálkoztam csak, mit akarhat ez? Hát, hogy összejönnénk, jobb emberek, ugye, meghányni, vetni, hogy ebben a helyzetben mostan, és ujjával közelébb intett. Ondris, apád is biztosan velünk tartana.
Fölvirrad a mi napunk, kurjantott. Avval föltápászkodott, s készfogáskor még lelkemre kötötte, hogy holnapra elvár.
Különben csak azért, hogy nem így kell szlovákul írni, ahogy itt vannak a szavak. Habár én sem tudok, csak ilyen itthoni féle tótul. És még fölmerül az embernek, hogy így csillagozva csak a szlovák szavakat adja meg magyarul, vagy más odajegyzéseket is később.
Jadviga párnája, Závada pár regényének rádióváltozata. A második részt hallották. Szereplők voltak Ondris, Szakácsi Sándor, Jadviga, Udvaros Dorottya, Misó, Holl István.
A regény rádióváltozata 1998-ban készült, és legutóbb 2010. augusztus 10-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.
Jadviga párnája, Závadapár regényének rádióváltozata, harmadik rész.
Tegnap este el voltam számva már mindenre. Erősnek éreztem magam, férfi vagyok, nem könyörgök többé. Ezen elszánás a gyengétségre is képesített, és sikerült kicirógatnom Jadvigámból a gyanút, úgy, hogy már lazultan feküdt mellettem, tűrve, apróbb, majd ajkain puhán elidőző csókjaimat is. Hosszú, meghitt simulásban tapadtunk össze, végül lecsaltam róla az inget, mit többször is sikerült a 3 hét alatt.
Andrisko, de ne! Milimo, itt álljunk meg, jó?
Ráhagytam, és engedtem csak szép lassan áradni magamat, igyekezvén közben serkenteni őt. Hátáról az oldalára billentvén a melkasomra fordítottam, átkaroltam derekát, majd tenyerem a melleink közé furakodva tapadt rá a forró puha kalács halmocskákra. Amikor a csókja elég odaadóra olvadt, kezdtem bontogatni hasán a bugyi madzagcsokrát. Megragadta kezem, hogy nem, nem, de hiába, már sikerült is a bogot meglazítanom.
Értse meg, drágám, Tényleg most nem. Kérem, ne! Feküdjön csak szépen mellém. És akkor, ha akarja...
És avval váratlanul az ágyékomhoz nyúlt. Megrezzentem, és átfutott agyamon a gonoszul gyanakvó gondolat. De aztán megragadtam a nadrág derekát, és rángattam, leszorítottam a karját, feszítettem szét a lábait, és térdel rúgva túrtam magamnak utat combja satujában, hogy ráigazítva magamat az ölére, egyetlen zúdulással belé toljam, ami csak belefért. A szajha, hogy oda nyúlt, honnan ismer ilyen praktikát? És én érjem be annyival, másnak bezzeg... Csak ahogy lefordultam róla, rémültem el magamtól. Így már is az arcára hajoltam, s hálással engeszteltem volna, de ő ekkor meggörnyedt, s az öléhez szorítva csomóba gyűrt ingét indult ki a mosdóhoz.
Tudtam, hogy ma akarni fogja. De így? Mit csinált velem? És teli holdkor... Épp a bajom napján. És így.
Ahogy fölültem, nedvesben nyúltam. Fölcsavartam a lámpát, és láttam én is. Az ágy is, minden merő lucsok a vértől. Jadviga bezárkózott. A tegnap előtti éjszaka óta alig felel. Kérlelésre se szól. Rám se néz, mint egy árnyék mozog, mosni vagy pakolgatni kezd, és ablakot fényesít a nap első tavaszi felsütésinél. És nem is dúdol az én Jadvigám, mint szokásra máskor kézi munkák felett. Holott bűnbánást vallottam neki még azon a hajnalon, amikor ágyneműt cserélt, és a hátát mutatva egyre csak dacolt. Bocsánatot kértem reggel, früstök után, és ebédnél szintúgy. Délután már, mint dörmögő kis medve bököttem orrommal a vállát, hogy no, ne nehezteljen, szánom bánom bűnös fejemre, amit még ingattam is, mint holmi vásári bundás. Utóvégre is vigyorodtam el aztán. A mátkaság természetes parancsa szerint épp ideje volt már, hogy hát... De szavamat szegte fölszikrázó pillantása.
Az istállóban. Ott természetes, tudja? A kancáira ráparancsolhatja. Paraszt!
A teremtését. Azért ez már... Hát ki vagyok én? Hát, hogy így beszélsz velem?
Otvor! Hallod? Odongnyi, pocsújes!
Húdok kibaszott rozjabani hozsivota! Hogy így, hogy lealáz, mikor bocsánatáért esdek, holott ő az, aki megcsalt és megcsúfolt.
Előbb azt írta, hogy nyissad ki, már hogy kulcsra ki, hallod? Utána, hogy kibaszott életbe, vagy szét... A podrbani zsivott káromkodás is ezt jelenti különben. Szokták így is, és trágának nem annyira csúnya.
Be a kamrába. Ez most 3 kupicát kíván. Na és? Mire jutottam végül? Mert hogy kire és hová, hogy reá és belé, az rendben. De hogy érintetlenül kaptam én meg, vagy nem... Hát ezt már 100%-ig sose fogom megtudhatni. Hisz, ha serkent is, az ölszűzi fájtla repedésének nedvét elsodorta a tisztulási mocsok kiáradása. Az a tengervér, vér, krú. A nyelvnek megköszönni való szó ez, hogy krú. Az enyéim így mondják a vért.
És hányszor vallott nekem mélységes bűnbánást, Ondriskám, amiért végül is megtiporva tett asszonyává engem. Ám az pedig az én szégyenem marad már örökre. hogy maga hiába vezekelt. Soha nem tudtam szívből megbocsátani. És hogy több olyan dolgot, amit megcselekedtem, erre felelő bántottságból, dacból is tettem. És nem csupán a magam késztetésére és belső szavára, mi egyéb iránt ugyanezekhez indítékul magában is elég lett volna. De most ott folytatom, ahol elhagytam. A maturálás után izgatottan vártam vissza apácskát, hogy végleg elvegyen Sankt-Pöltenből és Stralsundba utazzunk, ahol Alfons Winkleréknél kívánt elhelyezni. Nehezen nyugodtam bele, hogy még messzebbre viszel magától, de úgy reméltem átmenetileg. Vártam rá, és készültem. Mert kéthetes utazást is ígért Németországon át, míg a csavargás kedvünk szerint kacskaringózó útjai végén Stralsundba nem érünk.
6 nap múlt el, hogy egyetlen szót sem váltottunk. Aznap délután, hogy Jadviga parasztnak legyalázott és bezárkózott, én bepálinkáztam. Este felé nyerget vetettem a szellőre, kire már ősz óta nem ültem, és kiügettem melindai dűlőmön a leereszkedő napkorongot véve célba. Szellő nyakára hajoltam, és ő nem húzódozott, ha repülni akarnék, sem fékezne. Igaza van nőmnek, akaratomat a kancámra ráparancsolhatom. Elég, ha megérintem testének valamelyik helyét, már is érti, érzi, mit kívánok. A csordakútnál lefektetve dőlök a hasára, és az eget bámulom. A lebukó nap, mint aki ölelésre készül, bíbor színű már, és önmaga háromszorosára dagadt. Megérinti a földet, s most ölnyélik a befúródás helyén. Tekintetemet belemélyeztem az izzó nyiladékba, mely pirulást áraszt szét maga körül. A hatalmas nász itt, a világ legsimább síkján, egyetlen ráncocskát sem vető ágyán választ helyet ölelkezéséhez minden este. És egyszeriben sóvárogni kezdek a kibékülésre, mert vágyom Jadvigára nagyon. Leugorván az udvaron a lóról, nézem a verandára szóló ablakot. Hát a feleségem éppen most fújja el a lámpát, ahogy meghallott. Hogy ez most jót jelente, vagy rosszat? Sebesen vetkezek, mosdog, benyitok, és halkan köszönök. Nem válaszol, tetteti az alvást. Lefekszem, várok. Lassan a vánkosára próbálom csúsztatni a fejem.
Jadviga! Jadviga! Mila!
Oda se hederít, de érinteni nem merem. Föltalul, aztán mind jobban fölhergel valahány sérelem, és már forrok. Egyszer csak ki az ágyból, s kirontván bevágom az ajtót. A kamrában iszok tovább vadkertit, Szjuhovicával, majd ott is hálok a kampóról leakasztott molyos fekete bundában a ládán. Mit agadás? Eléggé részegen. Felriadván senkinek se szólok, fölnyergelem megint a szellőt, és ki a tanyára. Gregor már nincs otthon, talán az árpa alá szántanak az Elenákkal. A kútnál megmosdok, eszek, amit találok, paprikás abált szalonnát, kenyeret.
A tanyát csak Gregor tanyának hívtuk, Gregorszki Szálas. Ő már kiskoromban is csupa ráncos arcú és sárga-fehér bajuszú volt. Még nevét se írtam, Klement Gergely, Gregor. Mindig öreg volt, ezért Sztárijnak is nevezték.
Kora délután alszom egy keveset, de már nincs maradásom, s éhes is, szomjas is vagyok. Kivezetem az istállóból a szellőt, és gyerünk. A kamarási kocsmába ülök be, és itt jártatom az eszem egy bizonyos Erzsin, akinek hajdan természetbenivel kellett fizetnem az öleléséért. De mert pénzem az alig volt, hát hol búzát vittem neki, hol egy pár csirkét, kacsát vagy kolbászt, bárányt is loptam a Melinda tanyai aklunkból, egyszer pedig süldőt fuvaroztam oda neki. Fáin egy szerető volt máskülönben, majd másfél évig szolgálta leleménnyel férfi vágyamat.
Egyszer csak úgy viccből megkérdeztem ebben a kocsmában a kocsmárostól, hogy kik vannak itt egyedülállókból Erzsi nénik. De aztán ez nem ment tovább. Én nem tudom, hogy hogy, de későbbi időkben ilyen szoknyai hocineszett dolgokat el se lehetett képzelni. A legalábbis tetszhető nővel.
Habár utazásunk apácskával emlékezetesen szép volt. Én bennem mégis bolondul kavarogtak az események, szavak és az érzéseim. Bódult fejem hol ráhagyta fölhevült szívemre titkolt szenvedélyét, hol eltiltotta volna tőle. Az egyik fogadóban nem kaptunk külön szobát, és én fél éjszakán át anyámról beszéltettem. Hogy hol szoktak találkozni, eljárt-e hozzájuk, vagy másutt is. Hát kettesben adódott-e lenniük? Erre elnevette magát, hogy hát bizony ilyen paplanos fogadói szoba nem juthatott ki. Jaj, hát apácska, vette volna el, vitte volna Nászútra, lett volna közös paplan, szájaltam tréfának szánt korholással. Ám ő elkomorulva sóhajtott. Kézbe véve arcomat, simogatta meg a hajam. Én, mint a hajdani kislány, borultam a nyakába. Jaj, apácska, én úgy szeretem magát. Jól van, no, jól van, te. Vadóc. És csitítva lapogatta hosszan a hátam.
Jadviga beleír részből, ide ennyi került. Hát mondjuk, hogy itt egyelőre elszakad az ő mese cérnája.
Odakint a második tanyasor nagylaposának táblái közül sok került most víz alá. Tavaszi talajvízár ez a téli nagy havak és a bőven zuhogó esők után. Vert falak süppednek, nátkalaposan omolnak térdre, amiként a lovak is a kátyúba csúszott szekerek előtt ostoroztatván. Mi se jutunk dűlőre a tipródás mocsarából, csak mind mélyebbre kecmergünk bele, rossz szavak korbácsa alatt. Jadvigával tizedik hete vagyunk férj és feleség.
És persze csak ott kezdett írni ebbe a naplókönyvbe, ahol apus abbahagyta. De mivel a sok nyitogatásban a fűző cérnakötések szét is szakadoztak, és egy csomó ív már hullott kifelé, ezért én olvasó forgatásom során inkább átraktam Jadviga beleír címjelöléssel ezeket az Ondris naplójába odavaló helyre. Legalábbis nagyjából, mert mint nő nem nagyon ment sorba, hanem ide-oda csapongott a régi történetekkel. Ezért is támadt nekem a válogatott Jadviga részek szétrendezési összerakásának ötlete. Alábbi az hiányzik is a dátum. Csak találgatni lehet, hogy ezt olyan 937. május közepe felé írhatta.
Jó pár napig nem tudtam eldönteni, merre felé meséljem tovább, mit is mondjak el. Most végre azzal ültem ide, hogy megírjam magának, Ondris lelkem. Milyen voltam én, és mi vett körül engem, amikor még nem ismert Stralsundban. Mert onnan ágazik ki talán egész életünkre minden. És amit soha nem mert firtatni, hogy miért, hogyan lett szükségem Winkler franci barátságára. Elképzelem Ondriskó, amint keserűen fölnevetne, hogy barátság. De nehéz leírni egyszerre mindent.
Hát engem szintén ez a dolog érdekelt a legjobban, amikor olvastam.
Voltaképpen Franci beszélt először nekem magáról is. hisz addig csupán, mint apácska olykori látogatásokra magával hozott kisfiára emlékeztem magára, aki folyton az ölembe mászott. És Francitól hallottam csak, hogy az apák barátsága révén egymással jóba voltak. Hogyan ismerkedtünk meg? Ezt maga is elképzelhette, Dusa Moja. Hiszen tudta, hogy mint a család unokaöccse, Franci sokszor járt Alfonz Winkleréknél.
Nekem az úgy tetszik, hogy Dusa Moja. Lelkecskémnek nevezi mindig. Mert bizony nem mindegy, hogy hogyan szólnak az emberhez. Lelki finomsággal, vagy nem?
Francira a fekete bárányság ódiuma hárult, a mi hasznának tartott életelvei és a tréfálkozóan könnyűnek, léhának mondott viselkedése miatt, amiket a háziak végső soron Franci sajnálatos kevert fajúságának tudtak be, amiért rokonai szemében már puszta jelenlétével is az ő unalmas és kérlelhetetlen protestáns elveik és erkölcseik kigúnyolójának tűnt fel. Annak a bolond ungerise béninek a halbjüdis fia.
Jadviga párnája. Závada pár regényének rádióváltozata. A harmadik részt hallották. Szereplők voltak Ondris, Szakácsi Sándor, Jadviga, Udvaros Dorottya, Misó, Hol István.
A regény rádióváltozata 1998-ban készült, és legutóbb 2010. augusztus 11-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. És versek. Kántor Péter összeállítása.
Sein Gábor, diagnosztámnak. Ha vizsgálatkor medence végű fekvésben talál, kérem, gondoljon az időre, és ne adja át magát indokolatlan félelmeknek. Remélem, ön is úgy találja, hogy életjelenségeim kielégítőek. Írja csak nyugodtan. Épp koponya és gerinc, 4 üregű szív. Szívműködésem igaz a legkevésbé sem emberi, de majd lelassul, ritmusa egyenletesebbé válik. Ez itt, látja, ez a fekete csíka, rekesz kontúr. Gyomor és hólyag telítődésemre néha extázisig büszke vagyok. A csontjaimról egyelőre kevés a mondani valóm, de jó jelnek tekintem, hogy mozgásom néha intenzív. A feltételekről most legyen elég ennyi. A lepény a hátsó falon tapad, víz van, bár napról napra fogy.
Takács Zsuzsa, a későbbi személy. Egy későbbi idő jött el. Valaki másé, akit nem ismerek még. Akivé hirtelen válunk egy megrázkódtatás folytán. Itt jár a későbbi személy. Írásaim között matat. Helyismerete ámulatba ejt, zavarának tanúja vagyok. Szemmel látható, hogy pánikba esett. Nem, nem, mondja a versorokra, és visszavon minden szemrehányást. Naplementém, suttogja, vagy kedveseim, és sorban mindent a magáénak nevez.
Thank you.
Andi Péter, Jurassic Park. Emlékezetem rezervátumában bóklásznak, emlékezetes mozdulataikat ismételgetik. Védett szentek, kihalt példányai szóhordozásnak, gesztusnak, fellebbezhetetlen véleménynyilvánításnak. Mint lomhán lépkedő brontoszauruszok, bútorok erdejében közlekednek naftalinba pácolt ruhákban. Valamilyen módon állandóan a túlélése összpontosítva. Az ő éveik nem eltékozolt évek, értelmük volt elhajolni a vadászfegyverek célgömbje elől, kenyérjegyet szerezni és mentesítő levelet, megkerülni a szöges dróttal határolt barakvilágot, kibabrálni szorító hatalmasokkal. Nem volt értelmetlen a lét. Lám, fennmaradással teltek az évek, aztán tudatom mikrofilmjére temetkeztek, idegszálaimon függő bábmenazséria. S megindulnak egy jeladásra. Miért van az, hogy maradék időmbe süppedve egyre közelebb araszolok hozzájuk? Hangfoszlányaik átjárnak a vaskos épületek eresztékein. A védett területen eszméletem őrködik utóéletük felett. Felén fordulnak olykor, s így együtt olyanok, mint fáradt szereplők egy kimerítő előadás után, akiknek mindegy, hol hajtják álomra fejük, mert csak én tudok róluk. Senki más, csak én.
Nádasdi Ádám, mielőtt átszakította a célszalagot, a rémület, ahogy a kis növény, a vádirat, méltatlan és tömény. Még egy utolsó gúnyos üzenet. Nem kímél öregeket, szüzeket. Kitüntetés, hogy utoljára lát. Még egy tégla felhúzta a falát. Még egy pohár, egy csárda, két dudás. A célfotón rögzült versenyfutás. A foga már a kövekhez verődött. Elém került örökre. Megelőzött. Zsidó temető. Most leszállni és nincs tovább. Bemenni. Kavics. Kalap. Betűk. Nevetséges nevek. Zsúfoltság. Még a túlvilágon is egymás segge lyukába bújva élnek. Élnek. Megöntözöm a reszketeg virágot, beültette valaki idétlenül. Ki járhat még ide? A szomszédra ülök. Legközelebb szélesebb karimájú kalapot hozok. Látod, a napfényt most se bírom, és sosincs nálam elég zsebkendő. Tudom. Mit hittél, bazd meg, hogy megjavulok? Ültél és fáztál. Miért nem lettél tanár, vén nutria? Állhattál volna ájult figyelem középpontjában, lassan vakaródzva, kipréselve minden kemény magot. Miért csak az orrodat dugtad elő az ős valamiből? A testedet minden fonnyat lebernyegével helyes lett volna modellként bedobni. Szőrzet és érzet egymást magyarázza. A pénz nem boldogít, a kripta se. A fiatalság, tudjuk, szart se ér. Csak a tanítás, az a pillanat, amikor átugrik a bolha erről, arra, az éri meg. De te nem mondtad el. Ültél és fáztál, rágtál és nevettél. Üres maradt a végére a szád. Csak kavartál a hártyás lábaiddal mások mocskában. Kásás, mély tudásban.
Somjó György, évelő. Az évelő, még mindig évelő, bíborlilás ciklámen, mely a teraszon télúton megint kivirágzott, vadabbul, mint első tavaszán, messzire ágaskodva a nap felé. Ma reggel egyszerre lehanyatlott. Soká évelt és ívelt elgyöngült szárai beleroskadtak ebbe a váratlan kései örjöngő ifjúságba. Már semmi érvelés nem hozza vissza hosszú évelését.
Petri György, a halál. A halál kedves, kisé ütődött fickó. Ha találkozunk a Grimóban, az akó gombomat csavargatva kérdezi, hogy vagyunk, már megbocsásson, de ezt mégiscsak inkább magának kéne tudnia, nem? Elvben igen, de hát tudja, hogy van ez? A túlnépesedés miatt már a mamut vállalat lettünk 3742 fiókkal az eddig regisztrált halálozási okoknak megfelelően. Én már csak olyan hatáskör nélküli címzetes vezérigazgató vagyok. Na, de beszéljünk komolyabb dolgokról. Mit iszik? Előérzett. Talán New Yorkban még... De lehet, hogy oda sem már. Rám függesztette már kristály tekintetét egy hó keselyű szempár.
És versek. Kántor Péter összeállításában Handi Péter, Nádasdi Ádám, Petri György, Seny Gábor, Somjó György, Takács Zsuzsa verseit Antal Olga és Fazekas István mondta el. A felvételt Borlai Kinga készítette. A zenei munkatárs Gebauer Mária volt. Szerkesztő Marsal Éva. Rendezte Simonyi János. A vers összeállítás 2000-ben készült, és legutóbb 2000. szeptember 17-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló.
Itt van, utána jött.
Hagyjon, örökség. Hol van? Sehol.
Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
Filmek Jókai Mór regényeiből.
Nőr megyek a várokhoz.
Szegény gazdagok, gazdag szegények.
Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
Vasárnap 20 órától az M1-en.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
Önök kérték! Hétköznap